Fudó Gábor ügyvéd, társadalombiztosítási szakértő az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetésünk elején volt már róla szó, hogy az utóbbi néhány évben a nyugdíjrendszer Magyarországon nagy átalakuláson ment keresztül, nyugdíjkorhatáremelés is volt, a nők kedvezményes nyugdíjbevonulási lehetősége is kinyílt, a magánnyugdíjpénztárakat államosították, és a korai nyugdíjbevonulás lehetőségét meg szűkítették jelentősen. Milyen hatása volt ezeknek a nyugdíjrendszerre?
Hát azt több lépcsőbe kell tárgyalni.
Nézzük a legfontosabban.
Ugye a nyugdíjrendszer egyik rákfenéje a nyugdíjkorhatár, hogy mikor kezdik igénybe venni a kifizetéseket, és én még emlékszem, mikor ebbe a társadalombiztosítási rendszerbe kerültem, főszabályt mondom, a nőnek 55, a férfi 60 év volt a nyugdíjkorhatára. Már korábban is a politika állandóan azon fáradozott, hogy ezt a korhatárt felemelje. A nők számára mondom, hogy évtizedeken keresztül először azt, hogy a nők 55 évét hogy kéne fölhozni a férfiak 60 évére, aztán amikor ez sikerült, de nagyon hosszú idő múlva, akkor hogyan lehetne mindkét nemét 62-re emelni. Ma meg már ott tartunk, és törvényel iktatva, hogy 65 év. Már aki 57-ben ezt követően született, annak biztosan 65 év lesz a nyugdíjkorhatára. Ez az egyik kérdés. Most nem tudunk róla, hogy további korhatáremelésről szó lenne, szerintem nincsen. A másik hatalmas szervezeti vagy rendszerbeli átalakítás, az 2012-ben történt. Egyrésztről megszüntettek minden felemelt nyugdíjkorhatár előtt igénybe vehető öregségi nyugdíjat. Ezt se tudná az emberek többsége képzelni. Hányféle embernek hányféle lehetőség volt előbb nyugdíjba vonulni? 2012. január 1-én ez az intézkedés érintette a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat is. Azóta mi vagyunk egyetlen uniós tagállam, amelyik a rokkantsági nyugdíjrendszert nem ismeri. 2012-től ez már nem a nyugdíjbiztosítási kassa terhe, hanem csinálták helyette a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, amely vagy rokkantsági ellátás, vagy rehabilitációs ellátás lehet. Összehasonlítva a régi rokkant nyugdíjak összegével messze meg se közelíti ezt, és ez egy pénzszerű kiadás, pénzbeli ellátásszerű az egészségbiztosítási alapból. Nem mondom, mindkét dologra szükség volt, de lehetett volna körültekintőbben is csinálni, főleg ami a rokkant nyugdíjrendszer átalakítását jelenti.
Miért volt rá szükség? És mit lehetett
szükség
volna
volt, ha még a rokkant nyugdíjat is nézzük, mert köztudomású volt, hogy nem volt annyi orvosilag rokkant ebben az országban, mint ahányan kaptak rokkantsági nyugdíjat.
A rokkantosítás az egy fogalom.
Nem csak arról beszélek, hogy ez a korrupció meleg ágya volt, vagy nem. Valljuk be, a régi szocialista rendszerben a munkanélküliség egyik eszközeként használták.
Lerokkantosították az ember.
Aki már különlegessé vált, igen, fiatal korba, rokkantsági nyugdíjba küldték. Tehát valamit ezen a téren is kellett csinálni, és persze az is tarthatatlan volt, hogy bizonyos munkakörökben, meg bizonyos státuszokban szereplő személyek jóval hamarabb elmenjenek nyugdíjba, mint az átlag. Hát például az országgyűlési képviselő miért mehetett el 5 évvel korábban, mint az egyszerű halandó? Vagy itt a rendőrkatona szolgálati nyugdíja? És nem az volt a hiba, mert én is megkaptam a fejemre, hogy 55 éves korában bandi a tűzoltó, hogy szaladgál a tűzfalon. De hát vannak ott is egyéb ilyen fizikai munkát nem igénylő munkakörök, de az volt a probléma, hogy ezt megkapta mindenki, az is, aki bár katonai szolgálatban volt, fegyveres szolgálatban, életében puskát még nem látott. Ebből nyilvánvaló lettek megtakarítások, de hát ez most már úgy kezd helyre billenni lassan az évek múlásával.
De ebből a szempontból kitisztult a rendszer, amelyet azt értem, hogy akinek jár az ellátás, az a megfelelő színvonalon megkapja?
Hát ilyen értelemben nem. Aki naponta találkozik, akár mint ügyvéd ilyen esetekkel, vannak olyanok, amelyek hát egy kicsit, hogyan mondjam, izgalmasnak tekinthetők, hiszen ha valaki, ez egy konkrét eset, de hát mélyebben nem áshatok bele, annak idején elmegy rokkantsági nyugdíjba, és elmehetett volna. De nem, mert ő tovább akar dolgozni, összeszorítva a fogait, és eljött a 2012, amikor már a munkáltatója is megszűnt, és csak a rokkantsági ellátást kaphatta, közel negyedét, mint valaha csak a harmadik csoportos rokkantnyugdíjat számoltam volna neki, mert egy ilyen ellátás nem lehet több, mint a 2012 évi minimál bér, mint a maximum 150%-a a legsúlyosabb esetben, amikor a régi rendszerben valaki 100%-ig munkaképtelen lett volna.
Magánnyugdíjpénztárak megszűnése, ez az államin segített?
Hát be kell fontolni, miket mondok, mert részese vagyok, és e tekintetben sok mindent tudok. Ugye a kiinduló el volt, és ebben benne volt Világbank, Valuta Alap, biztosan mindenki, aki azt mondta, hogy igen, vannak problémái ennek a felosztó kirovó rendszernek, de nem fog ez megszűnni, marad stabil, hanem egy vegyes finanszírozási nyugdíjrendszert kéne nálunk bevezetni, az alapvető pillér továbbra is a szilárd árda mi lenne, emellett kéne egy egyéni számlás rendszerű kötelező magánnyugdíjpénztárt behozni. A dolog úgy működött volna, hogy aki magánnyugdíjpénztárként éli meg a nyugdíjra jogosító korhatárt, vagyis nyugdíjba megy, annak társadalombiztosítási, vagy ha így tetszik, állami nyugdíja 25%-kal kevesebb lesz a nem pénztártagokhoz képest. Miért is?
Mert a pénztárba fizetett.
Igen, a járulékok megosztása. A magánnyugdíj pénztár tag is fizetett nyugdíjjárulékot a nyugdíj alapba, csak jóval kevesebbet, mint a nem pénztártagok. Ez így még hihető is volt, csak már indulóban elhelyezték nem egyet a törvény feletti végszavazáskor, 1997. júliusában nyáron, észre se vettük a szabadságolásunk idejében, és aztán folyamatosan romlott a helyzet. Mindenféle magára valamit is adó, szakértő, külföldi vagy magyar, közgazdász vagy nem az. Váltig azt állította, hogy az egésznek akkor van értelme, ha a keresedek jövedelmek legalább 10%-a egy ilyen egyéni folyószámlára kerül. Ahhoz mondták ezek a tudósok, hogy biztosan állítható legyen, hogy elveszített TB nyugdíj részünk 25%-a megtérül a magánnyugdíj szolgáltatás által, a 10% jár tagdíjom mellett legalább 180 havi, vagyis 15 évi tagdíjfizetés kell. Nem véletlen volt benne a törvényben az, majdnem utolsó pillanatig, hogy aki a 47. életévét betölti magánnyugdíjpénztár tagja nem lehet. Hogy jön ez ki? Az akkor 62 évre tervezett nyugdíjkorhatárhoz képest a 47 évesnél öregemnek esélyese volt 15 évi gyűjtögetésre. Egy kiszavazták végszavazáskor koherencia zavarban. Címén. Így fordulhatott elő, hogy 2000 évben több mint 2560 éven felüli pénztártag volt regisztrálva az állami felügyeletnek. Ezeknek ott semmi keresni valójuk.
Mert nem tudtak ilyetse annyit beletenni.
Meg volt határozva a pályakezdő fiatal, aki akármi csinált, kötelezően be kellett lépni magánnyugdíjpénztárba. A többieknek megadhatták az önkéntes lehetőséget. No de, ha megnézi valaki a magánnyugdíjpénztár romjain még mindig élő pénztári törvényt, hol van az leírva, hol találja, hogy magánnyugdíjpénztárakat bankok, pénzintézetek, biztosítók alapíthatnak? Nincs az alapítók között. Ott van civil szervezet, mit tudom én, munkaadói szervezetek, sok minden.
Ilyenek is vannak.
És akkor hogyan lehetett az, hogy pár pillanaton belül a magánnyugdíjpénztárak működtetőinek zöme 80%-a ilyen bank és pénzintézet lett? Hát úgy, hogy a végszavazáskor utolsó pillanatban beszavaztak a pénztár törvénybe egy második bekezdést, ami így szól. Alapításnak minősül az is, ha önkéntes kölcsönös kiegészítő nyugdíjpénztár taggyűlésén kétharmaddal átalakul kötelező magánnyugdíjpénztárra. Hát hoppá! Minden pénzintézetnek megvolt, elsősorban is, indulóban saját dolgozóiból az önkéntes nyugdíjpénztár. 15 fővel alapítható volt, Magánnyugdíjpénztára kötelező 2000 alatt nem, de nem is működhetett, nem is tudott működni, százezes létszámban működtek ezek. Jött a 98. január, egy, most gondolom, és megint nem akarok bántani senkit, de pénzintézetnél összejöttek a dolgozók 15-en, és jó kedvükbe átalakultak magánnyugdíjpénztárra. És ettől jött a szlogen, hogy hozzánk hozd a pénzed, ne a feneketlen kasszába, mutogattak a nyugdíj alapba. Miért? Mert ha hozzánk hozod a pénzt, esetleg meghalsz, a pénz nem veszik el, ha jelölté kedvezményezettet bárki lehetett, ha nem, akkor a polgári jog szerinti örökösöké a pénz.
Ez a gyűjtési idő alatt.
A gyűjtési idő alatt.
Ha meghalok,
senki nem mondta meg, mert nem fűzött hozzá érdeke, vagy tudatlan volt, hogy a pénztártakban törvényen mikor van most is leírva az egyösszegű fizetés? Két esetben. A pénztártag részére, de csak akkor, ha a nyugdíjkorhatár betöltéséig az összes pénztárban eltöltött ideje nem éri el a 180 hónapot. Ha elérte, már csak havi áradékszolgáltatást kapott. A kedvezményezett meg az örökös mikor kapott egy összegű kifizetést, ha a nyugdíjpénztár tagja nem élte meg a korhatárt, tehát a szolgáltatás időt már nem, csak a felhalmozás időt élte meg. Amikor már valaki elkezdte fölvenni járadékát, tehát matematikailag kizárt, nem lehet ez a feneketlen kassz, hogy utána örököljenek, de ezt nem mondta meg nekik senki.
Jó, de ezt ki lehet azért olvasni, ha az ember átgondolja.
És ha végigszámolom, 7 esetben kellett megnyitni a kaput az önként belépők számára időközben, mert csak rosszul lehetett járni a magánnyugdíjpénztári tagsággal, nagyon kevés volt a TB nyugdíj csökkentett része, mint amit hozott volna a tagság. És hát vicc, de hát éveken keresztül vissza lehetett lépni, ami visszalépés azt jelenti, hogy nem visszalépés, mert ahol nem tud kilépni, de visszalépni se, ugye, filozófikusan. Arról rendelkeztetett, hogy pénztári számláján levő összeget átadták nyugdíj alapba, és ha ezt megcselekedte, akkor mind a bűnbánatos kiskutyus soha nem lett volna pénztártak, csak onnan ott. Egyébként a mai napig is, aki marad pénztártag, a nyugdíjazás napjáig dönthet erről a visszalépésről.
Nem hiányzik a kötelező magánnyugdíjpénztári pillér a rendszerből most?
Lehetett volna, hogyha nem ezekkel a hibákkal vezetik be. Később már a politika is gondolkodott e felől, hiszen az utolsó percekben már belátták, hogy ezekből a magánnyugdíjpénztárakban részvénytársaságot kellene alakítani. Tehát nem bank pénzintézet, hanem az önkormányzatosság elve alapján részvénytársaság. Csak ez egyrészt nem ment át az alkotmánybírósági rostán sem már, illetőleg, hát soha nem lett belőle törvény. Ekkor kezdődött ennek a pénztárnak tulajdonképpen az elsorvasztása. Megjegyzem, zseniális módon, de mindenki érezze, hogy az idézőjel ki van rakva.
A mostani rendszer, ugye van az állami felosztó kirovó rendszer, és van az önkéntes.
Erre válaszolva azt a kérdést tegyük fel magunknak, mert jelenleg a magánnyugdíj pénztár, aki maradt ott, az egy önként fizet. Mi ma már mindenki 10% nyugdíjárulékot fizet az állami rendszerbe. Ma, aki még maradt tag a pénztárban, önként leadózott, lejárulékolt pénzéből annyit fizet, amennyit akar, meg tud, általában nem akarnak. Ez egyik oldala ugye a dolognak ez. Önkéntessé váltak kötelező magánnyugdíjpénztár. Hó, kérdezzem, szükség van-e Magyarországon 2 önkéntes nyugdíjpénztári rendszerre? Na most itt válaszolok, ha engem kérdeznek, persze a TB nyugdíjrendszere mellett, ha még fiatal lennék, meg nem tudom én, nem a legrosszabb keresetű, akkor inkább a magánnyugdíjpénztáron keresztül fizetnék. És akkor ugyanúgy megoldható, hogy lesz egy állami TB nyugdíjam, és majd onnan is kapok valamiféle járadékszolgáltatás, és együtt a kettő mégiscsak kedvezőbb, mint az egy.
De azt hogy lehet kiszámolni? Tudom, hogy nehéz, mert minden ember más, és mindenki más életkorban van, és senki nem tudja, hogy holnap éle még. De hogy lehet kiszámolni azt, hogy mit kell tenni egy átlagembernek ahhoz, hogy biztos legyen a nyugdíja, ha valamikor nyugdíjba megy?
Hát, magam, mint már említettem, mert elszóltam magam, nem ragolt, régóta nyugdíjas vagyok, nekem csak állami társadalombiztosítási nyugdíjam van. Ami az öngondoskodás részét illeti, világ életemben én arra törekedtem, hogy bejelentett, biztosított, alkalmazott legyek, és mindig kerültem az olyan megoldásokat, hogy ne a valós nyugdíjárulékot vonják és fizessék be utánam.
Jó, de nem minden munkaadó ugyanolyan. Szóval bizonyára is el tud képzelni olyan munkaadót, aki nem nagyon tűri az ilyen kérdezősködést, hogy pontosan mennyi munkaadói járulékot fizettél be utána. Akkor mit csináljuk? Hol lehet ellenőrizni? Még mindig ugyanaz az egyéni nyugdíjszámla rendszer? Hát, ahol vissza kell számolni,
mert hosszú ideje 10%. Hogy van az egyéni nyugdíjszámla, de ezt felejtsük el, ez csak egy dologra alkalmas, hogy bejelentettek-e az utóbbi 7 évbe, és milyen összeggel meg egyébbe. Nem számla, de számtalan más eszköz van arra, ennek utána nézzek. Először is, ha mindenki tudná, a TB törvény előírása szerint havi rendszerességgel, meg éves szinten is, a munkáltatónak papírt kell adni a tőle levont járulékok alapjáról, összegéről, igazolást a biztosítási időről. De megtekinthetem ezt az országos egészségbiztosítás pénztár honlapján is. Van az a jogviszony ellenőrzés, igaz, hogy az orvosi ellátás a jogosultsághoz jó, hogy be vagyok-e oda jelentve. Na ott már munkáltató neve is szerepel egyáltalán. Mert ha nem izgulhatok, hogy majd mit mond a házi orvos, meg a többi egészségügyi szolgáltató, hogy nem érvényes a tajkártyám.
De abban biztos lehetek, hogy az az igazolás, amit évvégén a munkáltatótól én kapok, az ugyanaz az adattartalmú papír, mint amit az állami szervezeteknek lead, és még pénzmozgás is van mögötte?
Teljesen bizonyos nem lehetünk a mai világban, de azért több szálon kockázatosnak mutatkozna ezek között eltérés lenne, ugye? Egyrészt kell az adóhivatalhoz, mert ezt a havi adó és járulékbevallást adni, az a társadalombiztosítási szervek számítógépes nyilvántartásába is bekerül, a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszeresen ellenőriz. Tehát az, aki ilyen papírokat kap, nem nyújt teljes biztonságot, de nagyjából gondolhatja, hogy be van jelentve a társadalom biztosításhoz, hogy a számok jók valós adatokkal. Ott a gond, akinek ez nincs meg, nem kap ilyen papírt például, nem is érdeklődik után, vagy nem is tudja. Itt emellett a egyéni folyószámla mellett számtalan lehetőség van, ez a nyugdíjbiztosítótól bárki kérheti a róla tartott adatokról való nyilvántartást. Megtehetem azt is.
Hányszor egy évben kérhetek
ilyet? Egyszer.
Jó, de illendőségből egyszer, hogy ne?
Jó, ez jogalkotó lelke rajta, meg a társadalom biztosítási szervek. Én biztos nem hátráltatnám a munkáját, hogy havonta beadnék egyet. Inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogyha kell a róla össze, nyilvántartott összes adatot, ugye közlik, ha csak meghatározott időszakra, vagy meghatározott munkáltatónál eltöltött idő adataira vagyok kíváncsi, akkor ezt meg kell jelölnöm. De ez még nem garancia arra, hogy ez valóban így is van, csak annyit tudtam meg, hogy a társadalombiztosítási szerv, jelenesben nyugdíjbiztosító, milyen adatokat ismer rólam.
De ezekkel az adatokkal én később tudok valamit kezdeni? Azon kívül, hogy a lelkiismeretemet megnyugtatom, hogyha összevezetem a munkáltató által adott papírt, meg az állami szervezetek nyilvántartását? Vagy ez akkor később jó valami?
Erre inkább úgy mondanám, hogy amúgy is folyik az országban egy hatalmas nagy össznemzeti adategyeztetési eljárás. Így korcsoportokra vannak szedve, első 5 éves korcsoport, 55-59 év között születettek, ezekkel idén december 31-ig kéne végezni, utána megint jön egy 5 éves korcsoport, mindenkire 2 év van. Ez az adategyeztetési eljárás azt jelenti, hogy megkapja mindenki tértébe, mert boríték, vagy mit ismer róla a TB-szerv. Szolgálati időkereset. Erre van neki 60 nap jogvesztő határ, de ő berzenkedjen ellene. Feltárja bizonyítékait, bizonyítási eljárás lefolytatását kérje. Hát a kereseti adatokkal, ez egy nagy halmaz, éves szinten vannak a kereseti adatok. Én például megmondom őszintén, vissza nem tudnék emlékezni, mennyi volt 1988-ban se a bruttó, se a nettó keresetem. Nincs is mivel összevetni.
Jó, de akkor mit csináljunk? Milyen jó technika ilyenkor? Mondjuk azt, hogy az úgy rendben van? De mi van, hogyha egy év múlva meg előkerül valahonnan a láda fiából valami, és kiderül, hogy nincs rendben? Mert 62-ben hát én...
Ebben az esetben lehet kérni a nyugdíjbiztosítótól valamiféle újra számítási rendszert. Egyetlen egyet kell az emberek figyelmébe ajánlani, hogy ott van az igény 6 hónapra visszamenőlegesen érvényesíthető. Ez a keresetre is igaz, de itt legjobb, ha okirat kerül elő. A szolgálati időnél elég, ha előkerül a tanú. Nem tudom, mondhatok-e példát rá. Egy idős az, hogy valamikor az Alföldön, tanyán dolgozott egy háziipari szövetkezetnek. Semmi papírja nem volt róla, bizonyíték tévénnyilvántartásában nem ismert el. Nemrég, vagy 15 év után találkozott össze a pályaudvaron a barátnőjével, aki Németországból települt haza. Előkerült, vagy nem azt mondtam, feltámadt a tanú. Tehát előkerült a tanú. Ő bizonyította írásba, és meg is hallgatták, és még az is óriási szerencse volt, hogy annak idején az ő nyugdíjába is elismerték ezt a több évi időt, ami nem kevés. Ugye csak a nyugdíjat újra számították, de nem visszamenőleg 20 évre, hanem mit tudom én, 6 hónapra megelőző időpontot, de még erre is van lehetőség. Csak az a baj, ezek a papírok, adatok nem akarnak előkerülni.
De ezek hol lehetnek? A munkakönyve, ezek nincs benne bérszámfejtési papírokat, amiket már akkor is ilyen, hát eléggé az időt nem álló cetlikre nyomtatták.
Ebben a technikai dologgal nem tudok mit mondani. Én ürizgettem a papírokat, de ilyen hőfény másolt papírokat hiába.
Egy évig tartanak.
Nem látszik semmi sem. Hozzáteszem, mert erre nem tudtam válaszolni, lányos zavaromba. Elkezdték pár éve a nyugdíjbiztosítás történetirattár digitalizálását, az a számítógépre vitelét. A kezdetektől, ősi kezdetektől óvéve. Régi munkaviszony nyilván tartó, amikor az egyéni vállalkozók, úgy hívták, kisiparos magánkereskedő magát alkalmazottat jelentette. Van, ami beszkenneléssel nyert feldolgozást, van, amiket bevertek a számítógépbe. Ez évekig tartott ez a munka, a meglevő nyilvántartásból. Hát én mondhatom már, én már megtehetem, hogy nem tudom, hogy milyen minőségi volt ez a munka. Állítólag végeztek vele országszerte. Takarékossági szempontból általában diákszövetkezetekkel csináltatták ezek a tanulók, mert ugye az olcsóbb, ott nincs bizonyos közteher, tehát olcsóbban dolgoznak. Elmondhatom ezt is, hogy ebben az időben, mikor, ahogy mondták, a nyugdíjbiztosítana folytak kopácsolás adatok feldolgozása. Egy Fiumei úti igazgató, nem mondanám a nevét, levitt a pincébe, mert ott a diáklányok dolgozták, digitalizálták az adatot, és így leemelt előle egy 1981-ből származó bejelentési jegyzéket, amin annak idején mondjuk a kisiparos jelentette az alkalmazottait, és így felvette, és mondom, vizsgáztatni akart, hogy én mit olvasok ki ebből. Mondtam neki, hogy én ebből semmit nem tudok kiolvasni, de amikor én a Veszprém megyében, a TB igazgatóságon a járműléki osztályt vezettem, az én lányaim meg voltak tanítva arra, hogy könyvestől ilyen okmányt nem veszünk át. Vagy megtanul írni, vagy megkéri lányát, feleségét, könyvelőjét, hogy olvashat. Na most, ha én nem tudom elolvasni, akkor mit tudott ebből digitalizálni a diáklány?
És akkor, ami digitális, az onnan kezdve már valamiféle közhitelességet is kap, onnan kezdve arra fogunk hivatkozni.
Hát ez még nem közhiteles, mert ugyanis erre van az adategyeztetési eljárás, ha én nem értek vele egyet, akkor szólhatok. Ugye berzenkedhetek. Mondom, a szolgálatidő nem kerül elő egykori papír, munkaszerződés, még a tanú is jó, de legalább az idézhetőségi lakcímét tudjam megadni az illetőnek, ugye? A kereseteknél kötött bizonyítás van. Végig kell menni padlástól pincéig, hogy van-e adott időszakra mégis valami papírom. Ha nincs, még legalább annyit meg tudjak mondani, ki lehet az adatgazda, ahol ez a papír még valahol meg lehet. Hiszen mindenki azt tanulta a közgazdasági szakközépiskolában, hogy bérkarton selejtezni nem lehet. Ennek valahol meg kéne lenni, de idővel még sincs mindig meg.
Melyik évjáratnál számít a legtöbb vitára, a legtöbb perre, ha mondjuk az elmúlt 50 év munkavállalóit végignézi? Szóval mikor uralkodott el a slendriánság a nyilvántartásokban?
Hát amennyire én emlékszem, hát az ilyen bírósági ügyekből, meg régi ügyekből, hogy bizony a múltban is voltak problémák ezzel a bejelentéssel. Aztán egy pozitívot hozott, amikor hát volt ez a szigorú régi szocialista rendszerünk, mert itt aztán csak állami vállalatok voltak, érdekeltség, bejelentették az embereket. A rendszerváltás után megint, mint a felbomlott volna ez bizonyos helyeken. Nem a hatalmas, nagy szem előtt levő nagyvállalatok, nagy cégek, főleg nem az állam, hanem ezek a kis újabb BTK, FTK, egyéni vállalkozások. Bizony, itt nekem néha az a lelkiismereti köd jut elém, hogy egyáltalán meg lesz a 20 év szolgálati idejük, a minimum a nyugdíj jogosultságra. Hogy beszéltünk a nők 40 évi jogosultság idejéről. Hát férfiak néha berzenkednek, nekem semmi kifogásom nincs, de állítom, hogy ez az a női korosztály, akit még apja, anyja megtanította dolgozni, és 40 évet szereztek, akár munkával, akár gyermekneveléssel. Én mit bánom, én menjenek-e 3-4-5 évvel a nyugdíjkorhatárat megérdemlik. De ez a korosztály lassan kezd kifutni. És most jön majd azoknak, akiknek már a minimum jogosultságával baj lesz, vagy a rövid idő, pici kereset miatt, és akkor aztán az államnak megint gondoskodnia kell valahogy róluk. Ugye? Mert a nyugdíj önmagában megélhetésre nem lesz elég, és még egyszer mondhatjuk meg, beszélhetünk róla, öngondoskodás, meg hoz hozzánk a pénzed, ilyen polgári, ez a réteg, ez nem képes arra. De gondolom, nem is őt akarják megcélozni vele.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Futó Gábor ügyvéd, társadalombiztosítási szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Pannoni Ildikó és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.